Szeretné, nem vagyok idősebb, mert rossz emlékeim lennének a dologról. Tehát gyakorlatilag térképet kell rajzolni az embernek magának előre, ha misztikáról akar gondolkodni vagy beszélni, hogy hogy is van, tehát fogalmilag kell, azt gondolom, hogy tisztába jönnünk ezzel a dologgal. Ha éppen értelmesen akarunk eltölteni most egy órát, logikusan akarunk eltölteni, ha szabad így mondani ebben a témában, hogy keresztény misztika. Kétségtelen tény, hogy amiről most szól, mert hogy misztika szót írtam föl, ez nem egy egyetemes misztika történet, ez az nagyon szűk ösvény feszegeti, hogy keresztény misztika. Hogy ebből előzményként, oldallagosan mi kapcsolódik, hogy ehhez, vagy ebből mi ágazik el, az egy másik kérdés, az is egy külön fontos történet lehet. Most ezen az estén számunkra keresztény misztika a téma, ami azt jelenti, azért írtam ezt a két szót, hogy megismerés és egyesülés. A leglényegesebb része a keresztény misztikának, hogy nem csak egy ismeretről szól, mint mondjuk a rózsakeresztes tanokban, amely magát nem egyháznak vagy vallásnak tartja, hanem egy holisztikus, teljes egyetemes tudás, természet és pszichológia, természettudományos és pszichológia tudás birtokában egy egyetemes tudás segítségével akar jobb emberré válni. A keresztény misztikában, ha gondolkodunk, akkor a megismerés az Istenre vonatkozik, közben önmagára az emberre, és akkor egy mottóval kezdeni, Eckhart mestertől. Csak hogy is van ez az ismeret önmagunkról? Önmagunk megismerés, ez a címmel rövidítést. Aki el akar jutni legényének, legnemesebb szintjére és a legfelső jónak, magának, Istennek a szemléletére, az meg kell, hogy ismerje az önmagában és az őt körülvevő minden dologban rejlő legmagasabb lehetősége. Csak ott jut el valódi önmagához. Ezért, kedves embertársam, ismerd meg önmagadat. Ezzel többet érsz el, mint ha a teremtett világban ható összes erőket ismernéd. Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. A szerzetes, amikor leül a csöndes szobája magányába, megismeri önmagát és a világot. Szent Pálnál találkozunk korábban erről, hogy egy belső kinyilatkoztatás kapcsán kapja azt a teológiát, amit aztán irányba foglalnak. Tulajdonképpen ez az ismeret önmagunkra is, ez is erre vonatkozik, és a legfontosabb emellett, hogy ez elvezet egy találkozáshoz, egyesüléshez az Istennel. Ez még önmagában mindig nem a keresztény misztikának az a fajta definitív jelentése, amit így értünk rajta, mert hozzá csatlakozik egy harmadik jellegzetességként, egyfajta ajándékszerű, mondhatnám úgy, hogy belé öntött, szemlélődő ima kapcsán egy látomásos, valóságos tapasztalat, élmény, szerzés. Azt is mondhatnánk, hogy nem minden szent misztikus, de minden misztikus szent a keresztény terminológiában. Nagyon fontos, hogy minden keresztény embernek hivatása, feladata Jézus ismerete mentén, a vele való találkozás, egyesülés, azaz őhozzá hasonlítani, alter Krisztussal, második Krisztussal válni, de nem mindenki kap arra, mert ez egy ajándék, ezt nem kidolgozza a keresztény terminológiában, nem dolgozza ki az ember a misztikus tapasztalatokat. Amin dolgozik, és nagyon fontos, azok az eszközök, imád, gyakorlatok mentén, amivel ő találkozik az Istennel. De azon nem tud dolgozni, hogy az Isten mit mutat meg magából, misztikus jelenségek, élmények formájában, mondjuk amit tapasztalt Eckhart mester, vagy Assisi Szent Ferenc, azok a szentek, akik megkapták fizikailag az Isten sebeit, Krisztus sebeit, a legnagyobb misztikus fiziológiai létrendi dolog, hogy egy valamikor élt korábbi történetnek a jegyei ott maradnak a szenten. De hogy ez nem feltétel az élet szentségnek, nagyon fontos, sőt, fordítva is mondhatnánk, vagy azt is mondhatnánk, hogy vannak olyan misztikus szentek, vagy olyan misztikus személyek, akik esetleg az élet szentségben még nem járnak annyira előre, és lehetnek olyan szentjeink, akikről nem nincsenek ilyen információink, hogy éppen látomásaik voltak, vagy ilyesmi. De a misztikának maradjunk annál a részénél, hogy egy egységre törekvés. Akikről most fogunk beszélni, azok a személyek, akiknél illusztrációkat is találunk. Nagyon frappáns megfogalmazásra találtam, a szenteket nem utánozni kell, a szentek illusztrációk, mintázatok ahhoz, hogy lám-lám valaki hogyan csinálta ezt a Krisztus után. A keresztény ember azt mondja, hogy nekem Krisztushoz kell hasonlítani. Ez egyik például olyai szentimánszat, és elbűvöli a szentek hősiessége. Hatnak ránk, nagyon-nagyon erősen hatnak. Én sem tudom, hogy készültem, néha úgy egész megrendültem egyik személy kapcsán, hogy milyen alázattal és milyen magasságokat, vagy mélységeket említett meg. Egy rövid fogalmi tisztázás. A misztériumról szól a korai az ősi egyház a liturgia kapcsán, a Szentírás kapcsán. Például meséltem, hogy a vise hogy épül föl, van egy ilyen bevezető jelleg, a szentségek is egymásra épülnek. Ez egyfajta beavatási dolog. De misztikusnak mondja a Szent Háromságot, amiről előbb beszéltem, titokzatosnak, meg Krisztus Isten emberségét is. Még a fogalmi használathoz. Origenész beszél először a szentekben való betekintés kapcsán misztikus élményt, ez a betekintés, a meglátás. Ez egy irat, nem biztos, hogy személy, sőt valószínűleg Pseudo-Dionysius 500-as élet környékén nem tudás felzőjéről beszél. Ez aztán később előkerül Eckhart és az összes misztikus kapcsán, hogy is van ez a nem tudás felzője. Misztikus sötétség, az éjszaka sötétsége keresztes Szent Jánosnál, mint gyötrelmes, megtisztuló sötétség. Erről szeretném, ha lenne legalább 2,5 percem majd, hogy is van, nem csak magamnak próbálom itt a kereteket, hogy van ez a sötétség dolog, ha egyszer misztikáról beszélünk. Tehát, hogy nem felhőtlen örömünnepről, vagy diadalmenekről lesz szó. És ez talán a világi dicsőségtől óriási módon megkülönbözteti ezt a fajta misztikus tapasztalásról. Nem szubjektív tapasztalatról szól, hanem az Isten elismeréséről. Ha valaki teológiát lapozgat, akkor ezen kell átrágni magát, hogy amikor kezébe veszi az első 3 évszázad egyházati tanítás, akkor a misztikus szó más jelent, mint az 1500-as években. Egészen eddig 16. századig a szemlélődés és az extázis, tehát igekötő szó, tehát magából kiállás, ezt jelenti az extázis, önmagából kiállás, összes vallásnak valahogyan definíciója, élménye, tapasztalása, az önmaga, jelen pillanatból való kiállás. Szó szerint, ha lefordítjuk, akkor önfigyelet, de álmége benne van. Most itt jön egy érdekes törés, 17. századtól aztán jön ez a hadjárat fogalomban, hogy a természeti vallások, vagy a természettudományok rengeteg információt újítanak az emberre, amely kvázi misztikus és vallási tulajdonságokat próbál magának vindikálni, hogy nevezetesen erről tudhatunk, vagy nem. Most például, hogy gömbölyű a föld, mindig körül forog. Vallási kérdés lett belőle, miközben ez nem vallási kérdés, de egy házi hatalmi kérdés érinthetett. Ettől a ponttól kezdve, amikor ilyen jellegű összeütközések támadnak a tudás is ahhoz, egyház és vallásosság között, fölmerül a kérdés, hogy nem rejtett tudásról van-e szó. És akkor itt eláldozunk, hogy például a rózsakeresztesség kapcsán beszélünk egy egyetemes holisztikus tudásról, ha ma a rózsakeresztesek hollakját valaki kinyitja, akkor egy önismeretre törekvő, egy teljes ismeretanyagot begyűjteni igyekvő szándékú közösséget lát például. De ekkora betűkkel, de nem vagyunk vallás. Hát nagyon fontos. Tehát elágazik egymásról a teológia és a világi élet ilyen szempontból. És akkor most mi maradunk annál az ágnál, ami nem a világi tudás. Nem a természettudományunkat feszegetjük most, mert arról rengeteg egyéb tudásunk is van, hogy lehet. Tehát ehhez hozzá lehet jutni. Hát néhány jellegzetesség kérdés. Inkább egy összefoglaló általánosabb jellegű leírás a misztikus tapasztalatról érdekel most titeket jobban az idő kereteinket, vagy egyik személynek a személyen keresztül inkább a kifejező. Az átfogóbb? Na oké, köszönöm, megvan a megoldás. Átalakító egyesülés az Istennel, tehát ez akkor a keresztény terminológiában a misztikánk lényege. vannak oda vezető eszközök, azt kérdés elmélkedés, szemlélődés. Amikor én szemlélődésről beszélek és elmélkedésről, akkor is és most is ugyanazt jelentette, tehát 500 évvel ezelőtt most is. Szemlélődni azt jelenti, hogy passzívan ülve, befogadó, nyitott magatartással jelen lenni. Én nézem őt, ő néz engem, Istenre vonatkozóan. Az elmélkedés, előveszek egy könyvet, szentírást, és azt kérdezem, hogy ez a szöveg nekem mit mond. És ezen a józan és fényénél gondolkodom. És ehhez kötően esetleg imádságot megfogalmazok. Ugyanaz, tökéletes, ugyanaz. Ugyanaz az éberség, teljesen ugyanarról szól. Ennek a technikájában van eltérés, hogy milyen körülmények között történik, illetve a szellemi hátterében van mutatkozik különbség. A szemlélődésről a keresztény szempontból, tehát én tehát most szemlélő gyakorlatokat fogom csinálni a találkozásunk végén, de nem állítjuk magunkról, hogy közben megkaptuk az Istentől a misztikus megtapasztalások különleges élményeit, mert nem, hanem egy szemlélődő beállítottságú gyakorlatot, vagy egyet-kettőt fogunk elvégezni, tehát hogy ezt a fogalmat tisztálásuk, de a keresztény misztikában ez a fajta szemlélődés, amiről a szentek kapcsán beszélünk, az egy ajándék, vagy egy adomány. Tehát azt nem ő küzdi ki magának, azzal egyszer csak szembesül. Van, amelyik szent élet történetében 10 évesen döbbenetes erővel nyílik meg az univerzum, az Isten jelenléte. És nem önhipnózis van szó, nagyon fontos. Tehát nem egy önszuggesztív állapotról van szó. Keresztül Szent János rajz a tök jó térkép, a Kármel hegye, az üdvösséghez vezető út. Megalázták, megverték, börtönbe zárták, mert féltékenyek voltak fel saját rendtársai, és a sötét szobában ilyen rajzokat készített, hogy hogyan is kell az üdvösség felé jutni. Meg még nagyon sok rajzot készített. Közben Elgrékóval szolidaritást vállalt, kortárs Elgrékó. Tök sötét szobába fest Elgrékó, és akkor bejön egy barátja, és húzd már szét a függönyt, hát nem lehet ilyen sötétben festeni, menjünk ki a külső fényre. Nincs semmi kedvem kimenni a külső fényre, mert az a külső fény elvenni azt a belső fényt, ami itt van most bent a szobában. Nem tartjuk szentnek Elgrékót, mégis ha a festményét megnézzük, lesz illusztráció, egy döbbenetes átlátása az isteni titkokból. Ezt nem akartam még tovább. Tehát egy dialógusról van szó, és mindenképpen azt szeretném megjegyezni, egy végstádiumot fogok elmondani, hogy nagyjából a szentek élettörténetében megjelenik, de nincs receptje, nincsen egy fix forgatókönyve ennek. Előírásszerű, egymás után következő időszakai sincsenek. Egy egész életúton keresztül történik. Emszkott Peknek, ha olvastad aki a járatlan úton és tovább a járatlan úton, zseniális könyv, önismeret. Azt mondjuk, én nem értem, eljön hozzám valaki terápiába egy nem hívő, pár hónap múlva hívőként távozik. Eljön hozzám egy hívő, pár hónap múlva ateistaként távozik. Ez az alapélmény. És hogy gondolkozik, hogy ez hogy lehet? Ezt nem érti. Ő aztán nem sugall semmi, gondolja magáról, valószínűleg igaz is, amit ír a könyvében, nem olyan alkotó ember. És azt találja, hogy a vallásosságnak van 4 fokozata. Az első az ösztönös állapot, amikor nem érdekli az életét. Mit foglalkozik ő Istennel? Elmegy, megismeri kicsit jobban önmagát, és így a körülvevő világot, és az Isten ráébred. Amikor ebben az állapotban van valaki, és mégis csalódásai vannak, konfliktusai, elmegy, jobban megismeri magát, és azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal szembe kell néznem, és ellene mond az Istennek, mint a kamasz ember, a kamasz gyerek a szüleinek. Kötelező körök. Az a kamasz gyerek, és az, aki zatkorcos az a gyerek, aki nem férzi ezt, azt majd leküzdi 50 évesen, vagy 70 évesen, nem tudom melyik a jobb, de hogy Isten lehet megnyitni. Tehát van lázadás. Zsoltár a könyvét kinyitjuk, így hadonászik a Zsoltárt író ember az Istenre, hogy Uram, átkozott a nap, amikor megismertelek. Hát ez hozzá tartozik ez az érzés, és az Isten nem haragszik meg ezért. Ez a lázadás korszaka. És aztán, amikor ebben a korszakban valaki föltisztul, akkor látja, hogy van az a következő fok, amikor újra találkozol. És a 4. fokozatnak nevezi azt, amikor vagy ez már az utolsó fokozat pontosabban, amikor újra az Istennél van, csak már egészen máshogy érint az egész történet. Igen, ezt nagyjából jó, itt a négy. Tehát itt a négy egymás alatt. Az első tudatára ébredés, ami nagyon gyakran ilyen fénytűzélménnyel jár együtt, nem ő tehet róla, nem ő idézi elő, ezt harmadszor hangsúlyozom. Nem ő csinálja. Tehát nem az van, hogy leül, és most misztikus élményt akarok átélni, de előkészül, mint ahogy a mi mindannyian előkészülünk valamire, megteremti az előfeltételét annak, hogy ez vele megtörténhessen. Tehát mit tehetek azért, hogy föl kell a nap? Semmit. De a szememet kinyithatom. Erről szólnak a saját gyakorlataink. Ahhoz, hogy én fölébredjek, tudatára ébredjek, megvilágosodjak, megtérjek, kitisztuljak, mondhatnám százával a szinonimákat, valami előkészületet kell tennem. Ezek a saját gyakorlataink. Lélegzési gyakorlatok, szemlélődő gyakorlatok, sámán gyakorlatok, sorba-sorba. De az a szint, amiről itt van szó, amikor az Isten úgy közli magát az illető szenttel, hogy az a szemem esik fizikailag, arról ő így nem, ezt nem idézi elő. Aztán jön az úgyismeret végleges valóság stádium, leginkább, ha fölírod magadnak agyilag keresztes Szent János és Avilai Teréz bőségesen és szépen gazdagon leírt útrajz vagy térképszerű történésében találkozol ezzel, út a Kárnál hegyére, belső várkastély, önéletírás, út a Kárnál hegyére, keresztes Szent János, belső várkastély, Avilai Szent Teréz. Leírják ezeket az élményeket, fokozatokat, nem magamutogatásból, hanem mert olyan újdonság nekik, hogy szeretnék őt maguk is megérteni. Közben ettől szenvednek, közben ettől örvendeznek. Második helyzet, amikor a lényeges valóság berobban az élet, és átváltozik minden, nem ugyanazt jelenti onnantól a napföltelte, nem azt jelenti az ellenség szó, nem azt jelenti a harag az indulat, nem egész mást. Édes, örömteli állapot, és ez átváltozik. Ez keresztes Szent Jánosnál definíció, de fogalom is hallatszik, hogy a lélek sötét éjszakája. Amikor magára madal, amikor a kisgyermeket elválasztják az anyatejtől, és szomorkodik, hogy már az nincs, a veszteség. Az egyik legnagyobb vesztesége az embernek pszichológiailag ez a fajta őségségnek a megtörése. Hogy ez egy jó ritmusban történik, vagy valami drasztikussággal, az egy más probléma. Hasonló történik a lelki életben, és hosszú időre magára marad a lélek, hogy újra visszataláljon az Istenhez. Keresztes Szent János ebben az időszakában fizikailag rajzol, ír. Közben a rendtársak cellába zárják, naponta nyilvánosan megostorozzák a saját rendtársai, mert hogy megáltalkodottnak tartják, mert nem tetszik nekik az, hogy ő kármelitaként egy szigorúbban szeretne élni, mint ők kényelmesen. Ezért cserébe 9 hónapig adva fülül, verik meg, megostorozzák. És amikor kijön ebből a cellából, akkor nem haraggal jön ki, hanem így a kis iskolás üzlet formájában ott van a kezébe az úti kalauz, a mennyország fejé, ha tetszik, itt is átnyitottam. Érezzük, ami ott volt a hegyi beszédben, hogy is vagyunk az ellenpólusokkal, meg az ellentéttel. Az egyesülés, egység, hát ez gyakorlatilag, ami a nagykönyv szerinti misztikus élményként is szoktak mondani, vagy a végcéljának, az az egység, amit ő megél fizikailag, tehát kvázi látomásban, kvázi extázisban, akár még lebegés állapota is előfordul. Nagyon vicces, hogyha ilyen szentek életét olvassuk, hogy önéletírásokat, annyira utálták ezt az állapotot a szentek, hogy őt különbnek tartják emiatt, hogy lebeg, hogy sokszor kapaszkodtak, mert megkérték a többiek, hogy fogjatok, de tényleg. És ezt olvassuk, ezt halljuk még a 20. századi Pió atyánál is. Levitáció, lebegés állapota, és nem kell, nem cél, nem magad, hogy tart attól, hogy ettől most különlegesnek tartják. Valaki az egész életét tenni el, hogy csak ezt a csodálatos bűvészmutatványt bemutatása, és rettegnek ettől, hogy ne, hadd ne látszódjon. Mennyit imádkozik Pió is, mert Ferenc, hogy ne látszódjon a kezén a Krisztusi sebe. Hát aztán 50 évig érzik, tehát hogy ennyire nem látszik. Tehát hogy nem kell nekik ez a feltűnőség, de olyan szinten átléptek arra az oldalra az egység szempontjából, hogy fiziológiásan hordozzák azoknak, annak a világnak a jegyeit. Lehet hinni, nem hinni, ez most csak azért, mert ilyen konkrétan, hát egyrészt benne van a hit is, másrészt meg benne van a 20. század történetírása is. Hogy ilyen van, de elmegyünk keletre, ott is van levitáció, van, és megvan ott is a jelentés a dolognak, és ott sem öncél, ugyebár. Ellenmondásos hatást milyen furcsa, hogy a végén van ez, pusztulás és újjászületés. Egyszerűen azt éli meg, hogy megtörtént az egység, és már nem értelmetlenek a szavak, amiket mond. a világi terjed azt mondja, hogy adj új szavakat nekem, uram, mert nem, egyszerűen nem tudnak beszélni erről. Nem tudnak beszélni erről az állapotról, hülyének nézik őket, félreértik, bolondnak tartják, és egyszerűen nem képesek megérteni legalábbis ilyen témában magukat a világban. Apró kis adalék. Avilai Teréz annyira nem volt földtől elrugaszkodott, hogy maga számos rendet, rendházat épített, úgyhogy ő tervezte meg az épületeket. Építkezési vezető volt fizikailag, jött, ment, halál, nagyon beteg volt közben. Közben nagyon csinos nő volt, portrét festettek róla, azt mondta, hogy ó, de milyen csúnya orosz rajzoltál nekem. Tehát viszont jó humora volt, nagyon jó mondatai voltak. Isten őrít a szomorú emberektől, mondta Avilai Teréz, amikor látta sajú arcú aszkéta rendtársakat. Néhány jellemző. A titokról, egyszerűségről, ugye említettem, hogy minden hívő embernek ez a cél az egyesülés az Istennel, és ez nem úgy titok, hogy elrejtett valóság. Mi bonyolítjuk túl. Mi azt mondjuk a bűnre keresztény emberek, hogy el túlbonyolítja az életet. Tehát a hiba, a bűn teszi bonyolult az emberi életet. Ezt úgy szoktam mondani, hogy az, amikor megy az ember az erdőbe, és azért lesz nehéz az erdőben való járás, mert bemegy egy sűrű csalitosba, ahol szöges bozók van, és nincsen semmiféle út, de ő azt gondolja, hogy mégiscsak arra, és halálba kaszabolja magát az ember, iszonyú nehéz előrejutni, és el is téved, és hogy magának okozza az ember olyan sokszor ezt a történetet. Amit kiemelnék, Tódor Nádár, spanyol minden semmi keresztes Szent Jánosnál, megint arra a végletekre gondolok, amikor a vele való mindenségben való találkozás, én semminek érzem magam, semmivé válik mindenem, amikor vele találkozom, ez az alapérzés benne. De hát valahol a szerelemben is benne van, nem véletlen, hogy a misztikus halál érzése, vágya benne van a misztikus tapasztalatban. Vágynak a halálra, a találkozásra. Ugye a szerelem bizony stádiumában is nagyon, nagyon intenzív ez a halálvágyas fiziológiai érzés. No, azt csináljuk, hogy akkor még van jó. Ágosnorról, én azt fogom tenni, hogy az életalási dolgokat nagyjából átugorva, annyit mondok róla, hogy felnőtt korában tér meg, közfelkiáltással választják pappá. Tehát olyan érdekes, hogy bemegy, nagyon nagy tudású ember, jó szónok, jó kiállású, szellemes, és Hippó városában, ahol élt, bemegy a templomba, és ő legyen a pap. Tehát mert hogy ez úgy működött, mert hogy azt szerették volna papnak az emberek maguk közé, akik szerettek volna, hogy közöttük maradjon. És így lesz Ágostonból pap majd püspök, és létrehoz egy közösséget, ahol lemondásban, egyszerűségben élnek, és nem Észak-Afrika. 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 Tadaspe Hippo. Észak-Afrika. Észak-Afrika. Tehát én tök jó kreolos színvel. Tehát hogy nem csodálkoznánk, ha látnánk ikonológiai ábrázolás, és egy ilyen egészen ismeretlen karakter ilyen szempontból. Hát ez inkább filozófia történeti fogalmak is, ezt átugornám most, mert az igazságról itt egy idézet, a vallomás, nagyon szép a konfesszión és a vallomások, ami egy saját szellemi élettörténetéről szól, megtéréséről. Magadért teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ez egy nagyon szép mottója a misztikus tapasztalatnak. Rengeteg misztikus szentnél a szív problémát jelent. Hát meghasad például, meg ilyen 48 fokos lábbal élnek, meg fáj nekik, meg hőzú. Hát itt lehetne sorolni, hogy melyiküknek mi a probléma a szív. Olyan szívélményük van, Pivajta azt mondja, hogy egy gyontatás közben egy egyszerűen csak így meghasadt. Tehát olyan élménye volt, hogy egy angyali lény, valami kés, egy szúró eszköz, és onnantól érzi ezt a fájdalmat. Méri Szentfülöpről tudjuk, hogy télen ilyen kigombolt cuccokba járt, mert olyan melege volt állandóan, egy szálinkbe járt, mert olyan hőhulláma volt egész életében, azt mondták rólam, amikor meghalt, hogy el voltak törve a borgái, tehát azt mondta, hogy olyan hevesen vert néha a szíve, hogy megfájult a borgája ettől, mondta ő. És amikor meghalt, akkor azt látták, hogy el vannak roncsolódva gyakorlatilag a szíve fölött a borgái. Tehát ilyen nagyon különös fiziológiás tapasztalások, amire nem szeretnék hangsúlyítani, csak a szív jelképen miatt mondtam, hogy milyen érdekesen. Már csak azért sem, mert ha most veszük ezt a stigmatizációt, ami megint nem a hitnek a lényege. De tudjuk most már a kutatások, hogy Krisztust úgy feszítették keresztül, hogy a csuklójánál szegezték el. Ha valaki szkeptikusan azt mondaná, hogy hó, de a stigmatizált szenteknek itt van a szög. De hogy ők úgy tudták. És akkor az Isten azt mondja, hogy akkor legyen a hitet szerint. Tehát, hogy milyen érdekes ez az alázat. Nekem ez a fogalom, mint az alázat az Isten. Igen. Nem, érdekes, amit mondasz, mert hogy fizikailag az történt a keresztán, úgy állapították meg a halált abban az időben, hogy lángja, és ha vér és víz folyt az emberből, tehát bomlásnak indult, akkor meghalt. De hogy ezt a szívébe oldalába szúrták, és innen jön ez a szív kép a Krisztus kötődően. Most itt az ember és Isten kapcsolat. Szeress és tégy, amit akarsz, de jól hangzik. De mit mond erre Szent Ágoston? Előfeltétel, hogy a szeretet mit jelent? Tökéletes, hősies és önzetlen szeretet. És ennek az állapotában teljesen mindegy, mit csinál az ember, nem hibázik. Ez így hétköznapi, és azt jelenti, hogy kimegyek az utcára, és azt csinálok, amit akarok. Jelenthetné, csak ez a szeres szó, hogy ő hogy írta le, meg én hogy írom, hát az egy kicsi különbség. Innen egy érdekes, ez a megtisztulás, megvilágosodás, egyesülés. Jellemző folyamatok, megtisztulás a hibáktól, megvilágosodás, ki vagyok én, és ki az Isten, és az egyesülés folyamata. Lépcső Szent János. Jó figura volt, nagyon. A sínai hegyi kolostornak volt az apáccsal, már 60 évesen, 7. században, és nagyon érdekes a figurája, egy ilyen kézikönyvet írt, ma is számos nyelven olvasható, Paradicsom lépcsőfokai, melyben leírja, hogy hogyan kell eljutni a mennyországba. Tök jó. Egyszerűen az van, hogy lerajzolja ezeket a lépcsőfokat, 30 lépcsőfokot mond, ha jól emlékszem, ami Krisztus élete, egészen a világ szalagétól megszabadulásig a hit, remény, szeretet legmagasabb fokáig, és látjuk, hogy itt vannak ilyen figurák, akik így a jó kétharmados út kapcsán is szépen lemillennek, hogy is van ez. A legjobb poén ebben a kiélezve ebben az ikonban pontosan ez, hogy nincs olyan, hogy tuti biztonságban valaki halad föl. Tehát nincs bebiztosított élet. Jézus ezen volt nagyon mindig megbotránkozva, amikor valaki kiállt és döngett a mellét, hogy én tudom a hagyományt, és ha azt csinálom, hogy én, akkor üdvözlősz. És hogy senki másra nem kiabált Jézus, csak az ilyen emberekkel. Senki más nem ordított le, vagy fogott ostort a kezébe, mint az ilyen emberekkel ordított, akinek azt mondta, hogy mit képzeltek, elvesztették az emberektől azt a hagyományt, azt a lehetőt, tehát magatokat állítjátok a törvény elé, és nem is engeditek az embereket odajutni, és magatokat toljátok az Isten elé. És hogy az elbizakodottság ellen szól ez, a legszebb példa ikonológiailag. Tudnék a legmagasabb szellemi szinten, lelki szinten is azt mondhatja az ember, hogy már jutottam valahova. Amikor hátradől, és azt mondja, hogy én már ezt megtehetem. Tehát ez a szeresztés tégy, amit akarsz, ez nem ez. Ez az én, ezt én most már megtehetem, ez valahol, ez nagyon az alja az emberségnek. Megtehetem. Ezt is most lehetne ezt mondani mákat, hogy ez most mit oda. Bocsánat. Nem. Létrás. Azt mondtam, hogy keresztes? Azért, mert te innen a témákhoz, ez azt jelenti, hogy létra. Létrás Szent János innen a neve ebből az ő munkájából. Egyébként keveset tudunk az életrajzáról, fiatalon 10 évesen már szerzetes, de ma is létezik a sínei kolostor. Éppen, tehát ma, ha valaki elmegy, nem könnyű oda eljutni, már jó. Nem, Szentföld. Sínei-félszigeten van. Azt hiszi Szent Ferenc stigmatizált képe, 13. század eleje. Nagyon-nagyon be kell tempózni, akkor az lesz, hogy Jó, jó, jó. Tehát Eckhart Mester, hol volt Eckhart Mester? Ja, jön, jó, jó, mit jön. Oké, akkor Ferencről azt hogy ahogyan az emberekhez közeledett a szeretetben, az egyesülés a szeretetben, és olyan halálokkal közeledett az emberekhez, hogy nem ismerünk szentet, aki ilyen egyszerűségben. Ő is viselte Krisztus sebeit. Építsd új egyházamat, pusztul új egyházamat. Elment, és akkor ez az akkori pápa harmadik inciálma, hogy Ferenc tartja a vállán az egyházat. Én akkor engedélyezi a Ferences közösségnek a működését. Ez a kis kápolna, amit akkor építgetett félreérthető módon, korcsinkul a kápolna, így látható a sisziban. Nagy kápolna, benne kicsi, vagy nagy templom, benne kicsi, itt halt meg. Így van most. A sisziba elmegy az ember a nagy templom, és benne van a kis kor. Nem, oda elvitték. Nem, mert van egy alsó templom, és három kis kápolna, Szent Damiano kápolna, ismeri ezt a korcsinkulát, és így. Oké. Okay. Életrajzot nem érdekes, csak ez most olyan szempont volt, 13. század közepén járunk. Van már német misztikus előzmény. Tulajdonképpen fontos, hogy nomunkos szerzetes, és olyan istenközeli tapasztalással él, amelynek birtokában már tanult teológus, félreértett a kijelentéseket tesz. Tehát az Isten és az ember egyenlőségéről olyan dolgokat mond, amely teológiai nem szerzetesen állja meg a helyét, akkor bevádolják őt a helyi püspök, vagy külön püspök, és akkor jó, én nem akarok eletnek lenni, akkor visszavonom, kérem szépen, semmi kekeckedés, akkor visszavonom, jó, és akkor beszél tovább, kommentálja a teremtés történetet, beszél a tökéletesség eléréséről, rengeteget tanít, prédikál. A legérdekesebb és legszélsőségesebb megfogalmazása, hogy ha én meghalok, Isten is meghal. Sok tétele van, amit elítéltek. Mert azon a gondolatmeneten, hogy Isten bennem megszületik, a Szentlélek is megszületik, ahogyan az immanens Isten a bennem lakó Isten, mert az ő két máshol vagyok, bennem megszületik, és ha én meghalok, vagy én nem léteznék, akkor ő se létezne. Tehát ha én nem létezem, Isten se létezik. Filozófiailag abszolút bukfenc, de hogy ebben az ő tapasztalása van benne, és nem a teológizálása. Ez egy érdekes momentum. Hát ennek az élményében van ő eltelve, pontosan. Akinói Szent Tamásról egy mondat. Az egész katolikus teológiának az alapja, amit ő leírt. Nagy előzményekkel persze. És akkor az élmény nagyon nagy termeti szerzetes volt. Ki kellett várni az ebédlőasztatás előtt. Komolyan? És akkor egyszer csak elnémul. Többet lett, és a tolat nem ír semmit. Van egy misztikus élménye, nem tudjuk, nem ismerjük ezt az élményt, és többet nem beszél, nem ír. Nincs szükség rá. Ez mondja, fölösleges. Akvinói Szent Tamás. Tehát azért ott van az Akvinói Szent Tamás tanítása ott Jelekhárban. Tehát közvetlenül. Ezt mondtam az előbb. De nagyon érdekes az ő misztikája, tehát nem egy ilyen lila izé, hanem azt mondja, igen, az Isten szinte megismerhetetlen, hogy leszem. De ha előbb kellene nekem az éhezőnek kenyeret adni, akkor halljuk az elmélkedést, akkor itt van a kenyér, inkább odaadom a kenyeremet, aztán ráér elmélkedni. Tehát közben nagyon-nagyon szépen két lábbal a földön. Ezt az előbben. Tessék? Ja, bocsánat, szó. Az immanens, az a benső, az a transzcendere, tehát létezni, valami fölött létezni, meg valamin belül létezni. És ugye az elérhetetlen messzi Isten, mint a karikatúra, amikor a tudósok keresik az Isten, hogy hol van, mert társul, meg így, és akkor kis gyerekként ott rángatja a ruháikat, ott lenne a gyermek Jézus, hogy itt vagyok, hova néztek. Tehát, hogy a nagyon fontos tanítás, szinte rejtett tanítás kereszténységben, hogy az Isten bennünk lakik, tehát itt legbelül. És hogy ezért van igaza, amikor Tamás az önismeret, vagy a Eckhart az önismeretről beszél, mert közben az Istent is megismerjük. Két tanítvány, találkozhatok vele, Pavel és Rusol, akik rendtársak, rendszeredik az írását, ők is leírják a misztikus utat, de ők nem tévednek, nem hibáznak nagyon veretes teológiával és unalmasan írnak. Szent Ignác, őról azért, mert ennek tulajdonképpen az ő tanításán keresztül jönnek majd a gyakorlatok egy jezsuita szerzetes mentén. Igen, Szabolcs, igen. Igen, tehát ez a Szent Ignác alapította a Jézus Társaságát, amely nem monasztikus rend, hanem egy ilyen jókvéli lovagi életet élt, táncolt, énekelt, zenélt, réhetetlen lovagi eszményeket élt, egy megsérült, elgondolkozott és átalakult az élete, és ilyen lovagság szerint, ilyen körülgyalogosságként értékeli az ő csapatát, hogy bármikor mozgósítható apostoli feladatra. Ezért nem ilyen zárt közösségben gondolkozik, hanem apostoli közösség, ezért nem rendnek mondjuk olyan soros értelemben, mint a Bencés Szent, Jézus Társasága. Ő hozza ezt létre, rengeteget misszionálnak ők. Tessék? Így van. Pontosan ott életrendezés háza ugyanez. Ugyanez a közösség. Itt a Mária utcában az ő templomuk ugyanez. Nagyon zseniális mondata volt a jezsuitáknak, hogy bántak az újoncokkal. Nagyon-nagyon sokat tanítatják a belépőket. Belépés, akkor megkérdezik, mit szeretnél tanulni, mi az, amihez értesz, mi az, amit szeretsz. Jó, meghogy, és utána azt megparancsolják neki. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mint egyen, tehát sablonszerűen, hanem egyénre bontottan, de aztán ott a tipréssel belőle mindent, ami belefér. Tehát nagyon, nagyon sokat fordítanak a tanulásra a jezsuitát. Lelkigyakorlatos könyve ismert, 30 napos elvonulás az eredeti formában. Manréza az a kis hely, ahol ő hosszabb időt töltött. Én katonásan, 7 óra imádság, térden állva, utána beteges szolgálat, és ő innent egy évig. És akkor utána kezdte el az életét. Tehát, hogy mindegyik szentnél van egy ilyen, visszavonul nem kis időre, teljes csendbe, teljes magányba. Persze mindenki Jézust utánoz ezzel a visszavonultság és a készülődés időszaka analógiájára. Na, keresztes Szent János. Róla volt szó, érintőlegesen, nagyon fontos. Annyi lényeges most az ő életéről, hogy van egy olyan időszak, amikor szerzetesként kevésnek érzi, és szeretne többet. Kármelyik szerzetesként többet szeretne, el akar vonulni remete életre, és találkozik a Vilai Terézzel, aki rábeszél, hogy itt van egy ilyen reformált terve neki, hogy lehetne ez a Sarusnam és Sarus Kármelita vita, később az egyszer történelemben, hogy lehetne szigorúbban élni. És aztán, amikor ő szigorúbban kezd jönni, akkor gyűlölni kezdik a rendtársai, az említett módon megalázzák, börtönbe zárják, miközben ez a börtön vagy a 9 hónapos fogságban tisztett saját kezét torrajza. Gyönyörű művei vannak, amelyek a lélek sötét éjszakájáról lelemi, szerelmi párosének, szellemi párosének, azért mondom, hogy szerelmi, mert széneket éneke mentén zajlik ez. De olyan szép szerelmes verseket ír, és azt mondjuk róla, hogy minek olyan nincsenek érzelmei, meg savanyú aspét. Egy gyönyörű, szerelmes verseket ír, amely az Istennel való szerelemnek a szimbólumában érthető. Csak akkor készülnek az ilyen kis félreértetésének, hogy biztos a Vilai Terézzel, hogy ilyen szimbólum. Kortárs Elgélkó festményei. Menj be menetel és tünkölt az egyház születésnapja. Ezt is több szépen. Nem. Pátyákkal, na, gyert a fényből. Mondják egyébként, hogy milyen furcsa hosszúak, ahol Elgélkó alakok. Biztos nem volt normális, vagy ilyesmi. Tehát úgy értem, hogy bántották ezért a kortárs festőt. Sem derült érni, sem probléma, vagy egy pontosan egy ilyen fölfelé múltoskodó életformának a lenyomata. Ez nem vitatott. Agrippa neve onnan majd Görögországból vándoros kalvasság a Toledo. Oké, Avilai Teréz. Na hát akkor őt igen, ültettük. Róla annyit, hogy teljesen úgy indult az élet, hogy gazdag, jó kis polgár és valahogy bármit megtehetett volna anyagilag, biztonságban. És érdekes, nem is azért megy rendbe, mert csalódik, hogy nincs kedve máshoz, hanem egyszerűen azt látja, az ő temperamentumával máshogy nem lehet üdvözülni, csak ilyen szabályos körülmények között. Tehát egy olyan heves, temperamentumos, jókedvű valaki élete végig egyébként, annak ellen, hogy betegeskedik, egyszer majdnem életemetik el, olyan súlyos beteg. 20 évig ilyen nagyon kényelmes apáca életet él, a reinkarnáción megfestesülés kolostor, hogy kellemesen bejárnak a vendégek, hozzák a kompótot, megy a beszélgetés kétés, nagyon kellemes, ilyen szalon élet volt nagyon sok helyen a szerzetes élet, és ezt megunta nagyon sok szerzetes, aki nem azért ment, hogy tárgyalgasson meg jópofáskodjon, és akkor ő el szeretne vonulni. És ez persze meggyűlölik. Tehát, hogy mi vagy te, hogy többnek gondolod magadat nálunk, mi vagy te, hogy ilyen látomásaid vannak, és akkor, de ennek ellenére rengeteg rendházat alapít. Oké, na még 5 perc, és akkor... Tessék? Igen. Nem, bocsánat. Ő tagja, ő kármelit a szerzetes. Viszont századra, túl voltam. Annyit róla, hogy Szigorú Ferences rend, mert eszembe is mindjárt, Kapucinus szerzetes volt, a Ferences rend szigorított változata. Nagyon fiatalon elnyeri egyeket a Krisztus jegyeket, bár kéri, hogy nem, meg minden, de hogy állandóan olyan szorosan él Isten jelenlétében. A miséit nem tudja befejezni, tehát egyszerűen elkaland. Misé nem elkalandozik, hanem állandó misztikus eredetetes, és följelentik a hívek, hogy hagyjon már abba, és nem lehet végig hallgatni rendben. Eljövünk, rászálljuk a vasárnapot, és nem elég a vasárnap. És följelentik, hogy csináljon a püspök már vele valamit, mert ez így nem állapot. És akkor egy nagyon érdekes dolog, azt mondjuk az esperes azt mondja, olyan szent lélek, hogy az engedelmesség szerzetes fogadalmat biztos megtartja. És amikor odaáll mellé az esperes, és rápontja, hogy jó, tovább, és akkor megy tovább a mise. Tehát ilyen nagyon izgalmas történet, hogy vannak olyan szituációk, amikor mindeközben még alázatot gyakorol. Azt mondják, hogy nem kellett nála beszélni Jónás között. Beült az ember, és látta, és tudta. Nem kellett szavakat használni Pió jelenlétében. Nem volt rá szükség. Tehát ezt nem egy ember meséli, tehát ez Olaszország. De ilyen paranormális jelenség, ha lehet, hogy hülyeség, hogy ilyet beírok, de hát ez van, le akarták, nem, ez a fénykép nem hat, tehát nem exponálódtak a filmnek, meg ilyen egész más energetikai jelenléte volt ő neki, amire aztán neki főleg nem volt kedve, hogy ilyen huncsút kopper, vagy az hívják már ezt a jó kis, nem kopper. Nem az a magyar átváltozó ügyes varázsló gyerek. Na igen, tehát nem ilyen Merlini jellegű, tehát ilyen semmi, óriási alázat. Kéri, hogy ez ne látszódjon, ne tudjon senkiről. Az az érdekes, hogy olyan gyökrelmei vannak egész életében, tehát fizikai bántalmazásai, azt tartják róla, hogy az ördög, a kísért, nem egyszerű szellájából a halál tök megverve jött ki reggel. Tehát ilyen gyöpve egész életében. Mellette lakni pokol volt, azt mondják, mert ment a csetepati, szó szerint fizikailag veréseket kapott lésekkal, nem az Istentől. Tehát olyan kísértések, amiket nem is tud elképzelni normál keretek között, de még hagyományosan megtalpalt egyház történetben járatos ember se. Tehát úgy egy kicsit szeretjük kérdezni, hogy nagyon pivó az, hogy extrém, vagy ilyesmi. Csak aztán látjuk, hogy mi történt körülötte, és hogy mit idézett elő. Hát szentjé alatták Piót. Tessék? Hát mondjuk személye válogatja. Az olyan típusú, mint Pió, az egyszerűen eláll a szó, vagy Teréz anya, vagy annak idején Szent Ferenc. Egyszerűen megáll a bölcsesség, és akkor belátja az adott egyházi vezető, bizonyos személyeknél, olyan gyümölcsei vannak, ugye Jézus mondja, gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Tehát olyan pozitív dolgok történnek körülötte, hogy nem lehet ezt is kommentálni. Hogy éppen milyen paranormális jelenségek kísérik, az egyáltalán sose tartott a lényegesnek. Tehát nevezetesen egy szentélyavatási tervben nem lényeges, hogy, hogy valakinek milyen külső nevességé van. Teljesen... Csak nem. Az alapvető feltétele a hősies isteni és ember szeretet, amit nagy számú közösség emberek bizonyítanak. A csoda egy második lépcsőfok, amely ebből következik. Igen, vannak, de nem ez az alapfeltétel, azért mondom, tehát következik. De kellene, persze, szükséges, de nem ez az alapvető. Teréz anya, nem avatták szenténél, második János Pállal nagyon nagy missziós kapcsolatban voltak ők. Ez hihetetlen, hogy mennyi találkozott utazások. Teréz, albániai születésű, kényelmes írországi rendház, és akkor Bombay vagy Darjeelingbe utazik, lelki gyakorlatra, és akkor látja a monoldó embereket, és akkor azt mondja, hogy hát neki nincs joga ilyen kényelemben élni. És fogja magát, kiköltözik Kalkutában a szegény nyomornegyedbe, leprások, betegek közé, és akkor azt mondja, hogy itt akarok egy közösséget alapítani. És erre engedélyt kap, és hát azóta 100 számával tagok. Nóbherdékezőt megkapja, azt mondja, jó, hagyjuk a bulit, és lenni móka, ezt a pénzt elküldik, és ez segényéhez jött. Azt mondják, Férországon, jó, akkor nincs Nobel-díj buli, akkor pénz elküld a szegényeknek, és akkor ennyi a Nobel-díj átadó. Tehát, hogy egy teljes egyszerűség, miközben polgári szinten, lásd Gandhi, döbbenetes erővel munkálja a békét és a társadalmi egységet. Ez ugye a kasztrendszer ellen Indiában, amit mindent tett ő. Talán ismerős a tezéi közösség, a Roger testvér. Tezéi. Mindjárt írom, bocsánat. Mindjárt. Igen. Most nemrég ölték meg ezt a testvért, protestáns egyébként. Fizikailag megölték egy istentiszteleten egy valaki. Oda ment és leszúrta. Az az érdekes, én találkoztam velem. Volt két olyan találkozásom, ami után úgy sejtem, hogy is van az a mediákori közvetítő jelentő. Az egyik, amikor második János pápával kezet fogtam. És ugye az a szem, ami hát olyan tekintet volt hasonlóan Rozsé testvér, hogy így valakinek a szemébe nézel, és olyan, mint egy kis kapu, amin keresztül nem tudom, mint pontosan szavakkal élni, de egy olyan, hogyha csak rám figyelne, és 100%-ig jelen lenne arra a pillanatra, amikor. De ez nem ilyen marketinges hello, hanem az igazán személyes 100%-os közvetítő jelenlét. Akkor is az zsúfolásig tele a Mátyás templom, a nem tudom én milyen szenszülpés bazilika Pánisban. Tehát, hogy döbbenetes nyugalommal és békével, ahogy a jelenlétükkel közvetítettek. Az ökumenizmus szempontjából óriási jelentősége van. Ő protestáns eredetileg nem papi közösség, szerzetes világ közösség, de mégis nőtlenséget, szegénységet fogadnak tezében. Az egyébként többféle felekezetből oda érkezők. És az imájuk, az a meditatív ima, amit használnak, az eszközként nagyon sok mindenkit mozdított meg. Hát ez tezében. Na hát itt most már csak majd az irodalmi edzékből értesültök, Anselm Grün, Bence és Maélő szerzette egy döbbenetes jó önismereti munkát. Gyötösi Endre református lelki és magunknak sok-sok biblia kommentár. Hát nem közkézen forgó információ ez, igazán van. Igen. Fantasztikus figura volt egyébként, nagyon. A paranormális képesség, ez nem jellemző információ az ő életéről, tehát ez a könyvei, az, hogy milyen gyakorlatilag közelítette az önismeretet a pszichológiát a kereszténységhez, tűzült ki, és a hívő plébános káromkodva olcsa a tüzet, de tényleg szúfú káromkodva locsolja a vizet. Az eddig ateista polgármester pedig térdel a tüzeletes imádkozik. Ezt a példát mondja el az árnyék személyiség működésére. Hogy is vagyunk azzal, hogy kit utálunk, meg kit szeretünk, meg mi hogy viselkedünk? Ez csak így ízelítő a frappáns gondolkodás mondani. Nagyon sokat beszél a férfi nőjének Jung. Tehát a Jungnak a nem a propénzre váltás, hanem számunkra teljesen jól értető, jól megfogalmazta vallási párhuzamait hozja meg. Álmokról így beszél a szenvedésről. Hát ő, Antoni de Mello, én nagyon bírja, őtőle hoztam gyakorlatokat, és 2 perc és akkor rátérünk. Aha. Mindjárt, ami... Így van, ingei születésük. Hát igen, igazából. Gyakorlatilag szintén jezsuita szerzetes. És hát az én önvallomásom ebben a témában az, hogy őtőle kaptam először olyan eszközöket a kezembe, ha tetszik lelki fegyvereket, de inkább eszközök, amelyek nem fordítható senki ellen, ez ilyen fegyver. Olyan eszközöket, amelyekkel érthetővé és megélhetővé van számomra, hogy kell csinálni azt az Istennel való találkozást, ezt a kereszténységet, amit egyébként Szent Ignász nagyon jól leír, csak egy kicsit távolabb nyelvezett el. Igen, így van, pontosan. Test és élet imája, ez most így önéletrajzú. De annyit az ő könyveiről, rengeteg könyve jelent a magyar fordításban, az a zseniális az ő kezelésében, vagy ahogy beszélt a társadalom, hogy az Úcsé könyvárosoknál gyakorlatilag az összes könyve kapható. Tehát egy olyan nyelvezetet talált el, és veszi kis, és olyan mélységben közben, mert annyira döbbenetesen frappáns, éleszerű hasonlatokkal, példázatokkal, hát egyet mondok akkor a mindjárt a irodalmi érzékből vissza. Az önismereti csavar. Hát, ez lébeg tudatára. Képzeljük el, hogy valakinek, akit nagyon szeretünk, odállunk elé, és azt mondjuk, hogy sokkal jobban szeretem a boldogságot, akarom a boldogságomat, mint téged. Másik erre, hogy reagál. Hogy lehet olyan önző, hogy te inkább a boldogságot választod, és nem engem? Ezt persze el kell játszani magunkban, hogy hogy van az, hogy aki téged nagyon szeret, odaáll elég, és azt mondja, hogy nem téged válaszolok, hanem a boldogságot. Kiélező dolog. De ettől csak földerül az alszunk, hogy te jó ég. Amit én szeretetről gondoltam, ez igaz, mekkora mennyibe önzés. Amikor nem, föl akarom hívni egy barátomat, és aztán föl is hívom. De aztán utána nyomozok, hogy nem azért hívom föl, mert szükségem van, mert egyszerűen fontosnak tartom, hogy vele beszél, hanem mert zavar az a lelkismeret furdalása, ami akkor jönne, ha nem hívnám föl. Tehát tökéletes önszeretet az oka az, hogy jó, egy csomó egy gyakorlati helyzet van, amikor erre szükség van. De ilyen önismereti csavarokon keresztül vezetgeti az embert, amikor az ő könyvét, Ébredj tudatára című könyvét. Egy szóval meg lehet fogalmazni, a ragaszkodásokon való megszabadulás. Ez olyan döbbenet, köteteken keresztül olyan jó példákkal, hogy az illúziókban, az én legnagyobb akadályom, hogy Istenhez jussak, maga Isten. Tök jó kép, de hát nem maga az Isten, hanem az Istenről alkotott képen. Tehát az a szakállas, mosolygó, távol levő, és akkor jönnek a sztereotíp esetleges létező Isten fogalmaink, vagy a kegyetlen, a büntető, a haragos. És a legnagyobb akadályaink pontosan a fogalmaink. Nagyon sokféleképpen beszél erről. Igen, pontosan. Erről nagyon sokat beszél a Mello. Néhány rövid sztori. A 100 ezer közül. Ami eszembe jutott, és szerintem emblematikus. Fogalmak, segítség, eszköz. Dompanyar, amikor kiment a papírpalki csizmába. Tehát egy kicsit erről szól ez a, nem erről, de ennek a jelentése. Egyszer is lezuham, lóg a fáról, de úgy se ég is földkezett, egyszer nem tud lemászni onnan. Egyszerűen képtelen. Hát szeretné tudni, hogy legalább, hogy hol érkezett, hogy valami, és akkor jön arra egy vándor, és akkor ne arra, hogy meg tudnám mondani, hogy hol vagyok. Hát maga éppen a fán lóg, és és akkor mondja a himbáló zöjtő maga, nem lesz, hogy pap, az honnan tudta? Honnan, hogy amit mond, 100%-os igaz, csak nem vegyek vele semmire. Tehát én szeretném azt, hogy az itt eltöltött 4 óra, vagy 4 óra 10 perc, ami lesz belőle, abból legyen egy dolog legalább, egy dolog, legalábbis nem ezt szeretném, ez a vágyam, egy dolog, amit elvisel, amit egyáltalán tud használni. Tehát, hogy valahogy én szeretnék gondolkodni a hitről is, mert ha ez nem jó nekünk, akkor minek? Tehát nehogy azt gondoljuk, most abszolút keresztény ember mondom, hogy Isten nem kéri tőlem, hogy egy hívő legyen. Meg nehogy már azt, tehát nem ő kéri, hogy csináld azt, meg csináld azt, vagy ilyen szentségekhez járuljál. Hát az nekem jó lehetne, ha ő erősít, vagy vele találkozom. Tehát egy kopernikusi fordulat, hogy úgy nézni a hitünket, a Krisztus találkozást, hogy én hol erősödök benne. Erről beszél Demello, hogy nem a kötelesség testét. Észre kell venni, hogy én mit kapok közben. Templom harangjaim a kegyelmi jellegről. Hallott egy fiatalember egy legendát, hogy a templom harangjai hallhatók az óceán mellett. 1000 harang súlyettel egy hatalmas, csodálatos szent hely, és hogyha az ember ott leül, hallja a víz, ahol a harangokat elutazik, minden pénzét fölteszi rá, és ott ül a tengerpartján, hullámzik a henger, semmit nem hall, eltelnek hetek, hónapok, egy év, és elkeseredik, elszomorodik, és mondja, látom, egész pénzem, életem rátettem erre a legendára, mi értelme volt? Nem hallom a harangokat. Úgy utolsó elhatározott, hogy aztán hazamegy másnap, letekszik a tengerpartra, ledől, nézi a csillagos egeket, nézelődik, fütyörésig, már is felejtett, hogy is tudjátok, egyszer csak halkan a tenger, ahol meghallja az 1000 halannak a csilingelését. Máshogy megfogalmazva az erőlködésről, szóval ez nem is sokat lesz az erőlködésről. Repülőn ülve, amikor izgul valaki, hogy úgy is tele fog zuhanni, és ezért nem ül a széken, hanem kapaszkodik, és széklentével a szék alatt fölött utazik. Ennyit tudunk tenni. Só és gyakot, a törvény és az élhetőség relációja. Mi a különbség a között, a csaci között, meg a zarándok, aki sót, meg gyakotot visz át a folyón. Így érzékelteti az élettelen hagyományt az élőhöz képest. Ha a gyakottal belemegy a szamár a folyóba, megszívja magát a gyapot, és ki se tud jönni többet az a szamár, okkusulnak mind a ketten. Ez a rossz tradíciójú hit. Élesen megfogalmaz Jézus szavaival az élettelen farizeusi hagyományt, az élettelen farizeusi. A só bemegy, és leoldódik a só tömb a csaci hátáról, és megkönnyebbülve jön ki a vízből. Ez a párhuzam az élhető vallási tradíció és a törvényekről. Barátom irgalomról szól. Egy marhára kikapongó életet élő valaki, mert hogy ő császár vagy a szultán barátja, hogy mindent megtehet. Nagyon ingerli az ő csercsap élete a szomszédot, és figyelmeztet. De elgyemtem, hogy figyelmeztessél, mondja a fiatalember, én a császár kedveltje vagy, kegyeltje vagyok, én ezt megtehet. Úgyis a barátságunkra nézve elnézi ezt. Meg tovább feszegeti a húrokat, és akkor egy alkalommal viszont tényleg azt mondja, hogy ha ez így meg tovább bevádolnak a császárnak, és elvitetlek innen, megy át a mérges szomszéd a fiatalemberhez, és útközben egyszer csak egy belső hangot hall, egy isteni hangot, és azt mondja ez a hang, hogy ne bántsd őt, ő a barátom. Oda megy, teljesen leforrázva, csak annyit tud mondani, hogy azért értem ide, hogy megfenyítselek, és ez az utolsó csak a pohárban, de hát valaki szólt, hogy ez miért, mi történt. Hát egy belső hangot hallottam, egy isteni hangot, hogy azt mondta, hogy ne bántsalak, mert te az ő barátja vagy. Eltelik 10 év, és az a császári, vagy az a mérgeskedő szomszéd, ez 10 év múlva Mekkában jár, és ott látja a szent zarándokok között megtérve ezt a barátot, vagy ezt a szomszédot. És akkor kérdezi el ennek a folyamatnak az okáról, és azt mondja, hát az, amit én hallottam akkor, hogy ő engem a barátjának hívott, ez olyan formában változtatta meg az életemet. És akkor egy kétsoros hasonlat, amikor a neurotikus elviselhető embernek azt mondja a barátja, hogy ne változz meg, maradj ilyen hülye, amilyen vagy, szó szerint, akkor erre, bár minden korábbi kísérlete arról szólt, hogy megváltozzon, ennek pillanatában meg tud változni. Kicsit irgalomszerűen utalva a szentírási célkozó fiú, vagy házasságtörésen ért asszony történetre. Ennyi az elmélet, illetve egy idézet, ha már Eckharttal kezdtünk idézetként a misztikát, akkor egy Demello idézet. Ha hitelessé akarjuk tenni a kereszténységet, akkor az emberi lélek legmélyére kell eljutnunk. Át kell lépni jelenlegi határainkat. Na, én köszönöm szépen. A gyakorlati rész. Tulajdonképpen, bár én azt az instrukciót kaptam Bencsét, hogy ennek ilyen egy órás nagyságrendben kell lenni, de a gyakorlat tulajdonképpen lényegét tekintve lehet rövidebb. Én három kis gyakorlatra gondoltam, ez lehet kevesebb is, lehet rövidebb is. Kérem a ti időhatáraitokat jelezzétek. Én szívesen, abszolút szívesen alkalmazkodom bármi, akár magához az ígéret szerinti 6 órához, vagy amit kérem, hogy jelezzétek, hogy... Három gyakorlat, amit gondoltam, ez 5-10 percben egy gyakorlat elvégezhető ebből egy kicsit nyugodtabban, elvégezhető három kicsit szorosabban.
És akkor meg lehet úgy csinálni, hogy rámondunk egy negyed órát, vagy rámondunk egy fél órát, melyiket választjátok. Ki az, aki fél órát rámondunk?
No, bocsánat, van legyen egy javaslatom, hogy ránézek az órára. Van egy negyed óránk 6 óráig, akkor az én javaslatom az lenne, hogy egy 5 perc szünet, és akkor negyedig. Esetleg. És akkor azt megpróbálok. Én nagyon ügyesen próbálok gazdálkodni. Hát a demeló gyakorlatai közül lenne három szemlélődő, inkább fantáziai jellegű gyakorlat is, meg a hagyományokhoz is kötődik egy kicsit. Jezsuita szerzetes volt. Teljes nyugodtatás. Stop.